Isten hozott rongya vagy a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyavaja Ostrom Podcast 39. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig kisé fáradt, de rendületlenül az osztályharcban résztvevő.
Z-miniszter, üdvözlök mindenkit!
Tényleg te az állam voltál.
Igen.
A mai adásunkban hát a körülrajongottnak, vagy hát minden esetre a társasjátékos világban nagy érdeklődést keltő Hegemoni című játékkal fogunk foglalkozni, viszont mielőtt a játékot bemutatnánk, előtte vannak ilyen kis, apró hírek, ami közös játékos életünkből, illetve általános irányból is. Szerintem én kezdenék a nagyból a kicsi fele, hogy úgy mondjam, egy Kickstarter szeretnék ajánlani, nem annyira szoktam komolyan venni ezt a szegmenst, hogy akkor most ténylegesen itt ilyen Kickstarter körképet adjunk, viszont van egy játék, mely egy nagyon szimpatikus magyar csapatnak a projektje, Ludos, The Ancient Games Collection a címe, és gyakorlatilag egy korábbi Kickstarter projektjük sikerén felbuzdulva egy ilyen gyűjteményt adta ki, 4 ázsiai játékból, 4 ázsiai ország, ahol ők utaztak, ugyanis a két alkotó nagy világutazó, mindjárt meg is mondom a nevüket, Kriszta és Tamás, és a Lemery Games néven ismeri őket a világ, és ez a Bagchal ősi nepáli játékot bemutat, vagy hát nem is bemutató, hanem annak a ilyen szép, elérhető kiadását hozták létre. Ez volt egy korábbi Kickstarterük, és most pedig ezen játék mellé még 3 másik ázsiai játék került be a gyűjteménybe.
Tehát ahogy mondjuk a Royal Game of Urt, meg ilyeneket kiadnak néha szépen.
Így van.
Megfaragva elefántcsontban.
Így van, így van. Ez nem annyira luxus, hanem inkább csak vizuálisan fölhozzák így a mai játékok szintjére, tehát nem azt az elefántcsontból kifaragott dolgot kell elképzelni. Van egy mongol, egy japán és egy koreai játék. A Yarmo, a Shogi, melyet ugye ismerünk, illetve a Jut, mindegyiknek egyébként nagyon izgalmas ilyen táblaképe van, és azért más megoldásokkal dolgoznak így a játékos világban, úgyhogy ezt én mindenképpen ajánlom, mert azért, hogyha az ember a modern játékokkal foglalkozik, akkor van egy-egy pillanat, amikor így megpendíti ezek az ősi szitároknak a hangjai, hogy akkor milyen lehetett a régen ezekkel a játékokkal játszani, és azt hiszem, ez egy olyan modern, de mégis klasszikus köntös, amiben az ember szívesen asztalra veszi, és nem feltétlenül a nem tudom, az internetről kinyomtatott és kivagdosott figurákkal kell mászkálni a táblán, hanem egy ilyen szép kiadásban. Úgyhogy ez az egyetlen külső hírem.
Igen, és ez tényleg jó, mert hogy kicsit QL hozzak így az adás elején, tehát hogy persze milliárd új játék jelenik meg, de hát kell tudni, hogy honnan jöttünk. Még akkor is, ha azok már nem olyan jó játékok, vagy nem kötnek le minket, de mai napig én néha leveszem a polcról az 50 táblás játék című örökbecsült, és akkor átlapozom a kamutásos játékok, ugye a lengyel tankcsata, de azért vannak a dámagó, sógi, várvédők, róka és ludak, stb. Tehát a klasszikusokat igen, kell ismerni.
Igen, 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 és ezekből is a sógi az, ami ismerős volt. A másik kettővel is találkoztam már, de ott abszolút újra el kellett olvasnom, hogy miről is van szó. Szóval abszolút ajánlom, és szimpatikus a projekt, és hajrá nekik.
Ez most fut már?
Ez most fut, ez éppen futó projekt. Belinkeljük a show notes-ba.
Így lesz.
Na, Zé, mondd csak, mit játszottunk most, hát a legtöbbet az elmúlt hetekben. Nem a Hegemonit.
Idén a legtöbbet Twilight Struggle-t játszottuk, hála Istennek, mert azt lehet ugye online is, és most életritmusomból adódóan ilyen levelezős jelleggel összecsaptunk egyszer, majd kétszer, és akkor, hogy a trilógiát lezárjuk harmadszor, majd végül negyedszer is. Ez a Douglas Adams féle 4 részes trilógiát legyártottuk. Nem akarok nagyon sokat mesélni róla, csak hogy nekem egyszer nem tudom, hogy valaha lesz egy játék, amit szívesebben játszom majd, mint a Twilight Struggle-t újra és újra. Főleg úgy, hogy tudom, hogy milyen ellenfélül velem szemben, tehát az az igazi minden hája a megkent gazember, aki le tud sújtani egy OPEC-kel a játék végén, és akkor az olajár égbe szökésével én elvesztem a játékot, levettem a sapkámat, szép volt. Egyébként Andris hallgatónkkal is játszottam közben, és egy Space Race 2 ponttal győztem az egyik
játékban. Hát ott a végén már gerebjézni kell azt az 1-2 pontot, igen. Honnan esik.
Miért is hoztuk ezt ide? Mert hogy egy ilyen mini kiegészítőjével is játszottunk, ami sokkal funkibbá teszi a játék elejét, illetve az első harmadát, de ugyanakkor lehet, hogy a puristáknak kicsit túlságosan kiszámíthatatlan, vagy eltolja az egyensúlyt. Ez a Turn Zero névre hallgat, ami azért érdekes, mert egy alternatív történelmet visz be a játékba. Van 6 nagy történelmi esemény, a japán győzelem napja, a Izrael megalapítása, a európai győzelem, hogy ki éri el előbb Berlint, ilyesmi.
Brit választások,
igen. Amerikai elnök, mikor...
Egészségügyi
állapota. Igen. És ez egy darab kockadobással dől el, hogy ez egy nagyon szovjet, hát nem párti, hanem szovjet irányba dönti el a világ egyensúlyát, vagy nagyon amerikai irányába, és ezeket tudjuk befolyásolni, van pár kártyánk, ami +1, +2, vagy -1, -2 ad az eredményhez, vagy éppen nullázza az ellenfél lapját, és nagyon érdekes kombinációk tudnak így születni a játék elején. Ugye, amikor én rendkívül alaposan és borzasztóan nagyon vertem jackpot kollégámat, az azért volt, mert a japán győzelem alakult úgy, hogy az amerikai nukleáris fölény miatt én úgy csapkodtam ide-oda puccsokat az egész világon, az egész korai háborúban, hogy a szovjetek csak szűköltek. Igen. Afganisztán egyik sarkában. De hogyha valaki szereti kicsit az alternatív történelmet, hogyha azért kicsit így megfűszerezve játszaná a Twilight Struggle-t, én nagyon ajánlom, hogy egyszer-kétszer menjetek rá.
Igen, abszolút. Tehát, hogy én ezt úgy apostrofálnám, hogy a sakkba is ugye vannak ezek a megtanult nyitások. A Twilight Struggle-be is meg vagy, jó, hogyha kezdő hendembe ezek vannak, akkor mit érdemes csinálni? Ha itt pucsok, ha sikerül, mi a következő lépés, ha nem, és hogy így gyakorlatilag ez a kezdő lépéseket, nem is az, hogy gáncsolja meg, inkább fölrajzol újabb lehetőségeket, vagy új irányokat. Igen. És ez szerintem egy jó, abszolút jó frissítés. A másik az, hogy behoz mondjuk az opcionálisan, tehát nem muszáj együtt ezekkel a plusz lapokkal játszani,
igen,
amiket...
Igen, vannak plusz, hát promólapok.
Promólapok, hát ez egy ilyen pakba jelent meg a fizikai játék formájában, itt a digitálisban lehet választani, hogy mit rakunk bele, és mit nem rakunk be. Ott én inkább a purizmus híve lennék, tehát szívesen játszom ezekkel az új kártyákkal, viszont van egy olyan érzésem, hogy ezekkel, mintha azt próbálnák kompenzálni, amit ugye mondanak, hogy kell előnyt adni az USA-nak ugye a licitálás irányba, és kicsit olyan, mintha azt mondanák, hogy jó, akkor beleteszünk pár olyan szovjet herecsavaró lapot, amitől ez kiegyenesedik. Ami nem feltétlenül probléma, én jobban szeretem. Inkább adjuk meg azt a +1-2 influence-t az USA-nak, és a klasszikus változatot játsszuk, de a Turn Zero-val abszolút szívesen bármikor, mert ez tényleg így az elejét kavarja meg. És egyébként még egy modul van, amit nem tettünk bele, az az alternatív űrverseny.
Nem szeretem.
Egyébként az is ilyen apróság, meg a Space Race nem, igazából nem egy fontos része a játéknak, tehát hogy ott az nem...
Csak az, hogy van.
Hát igen. Az, hogy van, igen. Tehát örülni kell, amikor az ember oda el tud sózni egy-egy veszélyes lapot, de azért az nem olyan központi elem. Úgyhogy ezt játszottuk, tényleg szuper jó volt, és feszült, és minden, és hát szerintem nem ez volt az utolsó Twilight Struggle. Csak hát ugye a 4 epizódos trilógia után ugye kell egy kis szusszanás, mielőtt folytatjuk. Na úgyhogy igazából ez volt a játékos közelmúltunk, hát Board Game Arena-n játszottunk pár borzalmas furcsaságot, amiben Z-t berángatom, hogy nézzük már meg, itt ilyen tyúkokat kell keltetni, és akkor azt kipróbáljuk, és aztán azt mondjuk, hogy hát jó.
Ez... Elégedetten ráírtam 4 pontot, aztán távoztunk.
Igen. Így is van. Na de, a mai adás fő fogása, a hegemoni...
Lead your class to victory, és ez a későbbiekben még fontos lesz, hogy ezen az egész néven nevezők legalábbis először. És azért így gyorsan gratuláljunk ugye Turkovics Gyuri hallgatónknak, a Buda Jenői, nem Kemény Buda, bocsánat, Pilisboros Jenő, narámos vagyok, a OG, aki kitalálta a 1-2 szavas rejtvényemből a Telegramon. Itt természetesen jár az ingyenes előfizetés neki is.
Így van. Úgyhogy ezzel a játékkal játszottunk már, szerintem 2 hete, hogy asztalra került, egy teljes 4 fős játékot, ahogy szerintem, ahogy illik ennél a játéknál, bár erről majd később beszélünk, hogy mik a játékos szám kilátások, és azt el kell, hogy mondanunk, hogy egy játékot játszottunk le, az egy teljes értékű alkalom volt, de azért azt a fajta hosszú távú értékelést szerintem nem tudjuk majd feltétlenül megtartani, de hogy több játék után milyen a játék, én azért az az érzésem, hogy tudunk extrapolálni abból, amit láttunk.
Jó lelkiismerettel fogom mondani a véleményemet, és ugye én először játszottam, de a másik 3 Mindclash kollega, hanem is egy egészet, de még egy harmadot azt hiszem játszottatok.
Hát egy harmadot felett már játszottunk, viszont abszolút újratanulás volt. Na, amit a játékról tudni kell, ugye a Dök Cédula, az én felelősségem, egy kiadó, egy új kiadónak az első játék a Hegemonic Project Games, tehát hogy amikor már a kiadót a játékra építik rá, egy ciprusi központi kiadó, központú kiadó, és eddig csak a Hegemonit jelentették meg, viszont most már be van lebegtetve, hogy idén jön egy új játék tőlük, a World Order, ahol a globális politikai rendszer terület irányítós jellegű játékot ígérnek. 2010-től az USA, Kína, az Orosz Föderáció és az Európai Unió a 4 aktor a történetbe, tehát hogy...
A GMT-nél is lapul egy ilyen játék 2 éve P500-ban.
Na, hát akkor lehet, hogy a ciprusiak jobbról előznek. Valahogy az az érzésem, hogy a Hegemoni valószínűleg a Kickstarter miatt és a nagyon jó visszajelzések miatt sokkal több emberhez el tudott jutni, tehát azért ez tavaly elég sok évjáték a listán elég előkelő helyen volt, és hát mint designer, akinek tavaly jelent meg játéka, úgyis azt nem irigyelném tőle ezeket a díjakat, hiszen tényleg egy nagyon jól összerakott játék. 2021-ben volt a Kickstarter, 10 000 backer volt, és 600 000 eurót gyűjtöttek össze, ez szerintem egy kezdő kiadótól ez egy abszolút szép dolog. Az egyik designer Vangelis Bagiartakis, aki sokféle játékot dizájnolt, az Among the Stars a legismertebb tőle, hát azért annyira nem ment föl tőle a pulzusom, ahogy megnéztem, tehát ilyen kis...
De valamilyen 60 plusz játék van a neve mellett, jó?
Nem. Nem, azért annyira nem.
Amíg beszélsz, megnézem.
Jó. A Kitchen Rush, amit Turci Dáviddal együtt, egy ilyen gyorsasági konyha menedzselős játék, amit vele co-dizájnolt.
67. Ez lehet, hogy kiegészítő.
Abból 50 promókártya.
Aha, lehet simán.
És illetve a Fields of Green, ami szintén ennek az Among the Stars-nak az ilyen, hát ilyen eurós vidéki farmer gazdálkodós reimplementációja. Szóval mondhatjuk azt, hogy ő sok tett azt a gyorsasági konyha menedzselőstől az űrig, meg a vidékfejlesztési minisztérium játékig sok minden van benne. Viszont alkotótársa Varnavas Timoteu, aki egy mind alapszakon, mind mesterszakon politológiát végzett, majd a Manchesteri Egyetemen doktorált, és még utána King's College, tehát így bejárta ezt az akadémikus életet.
És sok Marxot olvasott.
Igen. És hogy a játék önmagában a premisszája, amit ígértek, azt hiszem hozzá sokkal erősebben kapcsolódik, ugyanis már ígéretében is azt mondja, hogy itt kérem komoly közgazdaságtan van, itt kérem komoly politikatudományok vannak, és a Kickstarter oldalon is hosszan-hosszan vannak a szakértők sorolva, akik hát tudásukat adták ehhez a projekthez, illetve a dobozban van egy ilyen, hát nem is esszé, egy ilyen hosszú, ilyen egy külön könyvecske, ami összefoglalja, hogy mi is az a politológiai gondolat, ami az ilyenfajta hát osztályharc, vagy hát nem
igen,
is tudom.
Hát a neve is ezt jelenti ugye a játéknak, igen. Hogy, mármint az, hogy lead your class to victory, tehát
igen,
az
igen.
Osztály tehát összecsapása. Igen. Mondom, majd ezzel van kritikám, de hogy ez nem feltétlenül baj ebben a játékban. Uh-huh.
Szóval, hogy már a premisszája is az volt, hogy kérem, itt komoly munka folyik, nem csak itt hülyéskedik valami designer, hanem itt politológus végzettség, ő aztán tudja, és ennek a szimulálására hozták létre a mechanizmusokat, és egyébként szerintem ezt a vállalást most független attól, hogy mit gondolunk róla, hogy mennyire szimulál jól, az azt a vállalást teljesíti, hogy a saját gondolati keretét egy játékba öltve adja át üzenetként.
Tehát akkor kicsit úgy, mint ahogy a wargame-ek ugye kialakultak, hogy képezzük ki a tábornokokat, főtiszteket, és akkor abból játék lesz itt is. Először szimulálni próbáltak, aztán meg játék lett belőle. Most kicsit elferdítem a narratívet, amit igen. mondtál, de hasonló.
Igen, azért. Abszolút. És a Kickstarter oldalon is, meg máshol is látszott, hogy mennyi oktatási intézménynek adnak utána példányt a játékból. Tehát ez a kicsit tényleg ez a szimuláció, hogy mutassunk meg bizonyos fajta összefüggéseket, és akkor itt igen, tényleg vannak a marxista gondolatok, de hogy mondjuk vannak olyan közgazdaságtan, hogy mi az az IMF, mik azok a, nem tudom, ilyen kamatpolitikák, ami akár egy államnál megjelen. Egy megszorítás mit jelent, egy expanzió, akkor bevándorlás, stb. Tehát azért vannak olyan dolgok, amik, hogyha valaki mikro- és makroökonómia előadáson kénytelen volt annó teljesíteni az egyetemen, akkor tudja, hogy hát igen, ez elég erősen ebből táplálkozik. Tehát mindenek előtt azt el kell mondanunk, hogy ez a játék, ez egy szimulációs célú játék. Tehát nem az, ahol nekem vannak okos mechanizmusaim, és összerakok belőle egy érdekes játékot, hanem szerintem itt egy üzenetnek az átadása, vagy egyfajta figyeljük meg a hogyan áll össze két osztály a harmadik ellen, hogyan támadja hátba, és ez most ugye furcsa, hogy ugye kik vagyunk mi, tehát hogy egy persona, hogy én Mr. Jackpot ott ülök, és én vagyok a középosztály. Tehát ez egy kicsit furcsa dolog, de alapvetően egy ilyen szimulációs céllal jött létre a játék.
Igen, ez egyértelműen látszik, és egyébként ezt általában szoktuk szeretni, egyébként üzenettől majdnem, hogy függetlenül, hogyha van egy gondolat, vagy egy történet, amit el akar mesélni a tervező, és itt egyértelműen erre van aztán fölfűzve az egész, és vált át egy azért, hát ilyen közép, vagy félnehéz súlyú eurójátékba, és akkor talán rákanyarodhatunk arra, hogy fölülnézetbe, hogy szoktuk mondani, hogy néz ki, paraméterek, ugye 1-4-ig játszható, de én lábrázást kapok, hogy szólózzunk egy hegemonit. Valószínűleg 4 fővel ragyog igazán, igen. Szerintem az egy játékom alapján.
Én azt gondolom, hogy 4, vagy én most az elméletem, hogy talán 3-an is tud működni.
Állam, talán, hogy valami igen, automatizmussal.
Hogy az, igen, de hogy nem úgy automat, mert hogy igen, lehet az. Gyakorlatilag lehet úgy játszani a játékkal, hogy 4 botot elindítunk egymás ellen, és mindig egy automa vezére. De én azt gondolom, hogy az állam az, amit talán a legkisebb upkeep-el lehet szimulálni egy ilyen játékba. Tehát én azt mondom, hogy ha csak 3-an vagytok, akkor még talán érdemes megpróbálni, de 4-4-re van kitalálva, tehát a 4 osztály, a munkásosztály, a középosztály, a kapitalisták, ugye ez ilyen tőkések, így van, és maga az állam, aki különböző agendák szerint teljesít. Ugye az aszimetria az egyrészt eszközökben, az általuk elért játékelemekben és a célokban is megvalósul. A győzelmi pontot akar mindenki gyűjteni, tehát végül is erre van lefordítva az, hogy mi a célunk, de a munkás osztálynak a célja, hogy minél jobb béreket szerezzen magának az egyes kapitalista és középosztálybeli cégekbe, és esetleg sztrájkkal és vagy szakszervezetekkel próbáljon érdekérvényesíteni, és hát a saját jólétét javítani, tehát, hogy jó egészségben
legyen. Sokan legyenek és jól. Ugye,
az se baj, ha beteg, csak egészséges legyen.
Az se baj, hogy lány, csak fiú legyen.
Igen, a középosztálynak már lehetnek saját cégei, viszont vannak dolgozói is, tehát, hogy ott a középosztálynak a célja az, hogy mind a saját cégei sok bevételt termeljenek, és az ő munkásaik, szakképzett munkásaik a munkahelyükön minél nagyobb bért kapjanak, tehát ez kicsit ilyen átmenet, majd mindjárt látjuk a kapitalistánál, hogy ez egy átmenet a munkásosztály és a tőkés osztály között. A tőkés játékosnak a célja, hát a pofátlan mennyiségű pénz felhalmozás, ez cégek létrehozása, illetve törvények minél inkább neoliberális irányba való eltolása által
működik. Munkabérek alacsonyan tartása, stb. Tehát az a így klasszikus, van, ami eszedbe jut a szivarozó kalapos gonosz ember.
Illetve külföldi piacokkal való mahinálás, mert hogy itt kvázi egy országnak így a belső struktúráját nézzük, még hogyha nincs is kimondva, hogy ez melyik ország. És az állam, na az pedig érdekes, mert hogy az állam az valahogy így bele vannak ágyazva a másik három osztály, és hogy mindegyiktől a legitimitást várja, tehát olyan akciókat csinál, melyekkel az, hát gyakorlatilag érzésem szerint az egyensúlyt próbálja megtartani a többiek közt, és minél inkább megtartja, annál több pontot tud gyűjteni, illetve mindig van egy-egy agendája, amit ilyen hírek formájában, tehát ilyen nagy fontos eseményeknek a kezelése formájában történik meg. Talán ez, ami a leginkább
hát különálló. A másik három.
Igen.
Mielőtt szerintem érdemes majd megnézni kicsit alaposabban, hogy konkrétan ki miből szerez győzelmi pontot, és aztán majd nézzük a játékot is, de még annyit mondanék, hogy azért ez egy, mert legalább 5-6 órás játék,
igen,
mindenel együtt, ez egy, ahogy mondtad, gazdasági szimuláció, tehát egy közepes, de inkább én egy nehéz eurónak mondanám,
abszolút.
A kapcsolódások miatt, viszont legalább közepes játékos interakcióval, hogyha jól játsszuk.
Igen.
Ezt még a dögcédulához mindenképpen szeretem volna hozzátenni, hogy egy kb. Rálátás legyen.
Igen. Viszont az nagyon fontos, hogy ez az interakció mértékénél az ilyen aszimmetrikus játékoknál mindig fölmerül, hogy A. mennyire király csináló a játék, B. mennyire diplomáciai játék. Tehát például a Hirai Stand, ugye, amiről beszéltünk, ott abszolút a diplomácia az a központi, nagyon fontos elem. Itt is van játékos interakció, figyelni kell a többiekre, a cselekvéseket néha össze kell hangolni, néha meg kell gátolni a másikat, viszont szerintem sokkal inkább kordában van tartva, és emiatt is tud valószínűleg ennyire népszerű lenni a játék. Nem annyira a témája miatt, hanem az, hogy ez egy heavy, gazdasági játék, annak minden sajátosságával. Erőforrások, workerök, akciók, szabálymódosítás, ugye az, ahogy a törvényekkel mahinálunk, erről is majd beszélünk később. Viszont szükség van az interakcióra, de nem az jelent mindent. Egy rútot, vagy...
Rútot akartam mondani én is, hogy nem az, hogy valaki elhúz, és akkor hárman ráugranak, és vissza tudják rángatni fizikailag.
Így van.
Hanem meg kell egyezni esetleg egy társ osztálya vagy osztályokkal, hogy ő nagyon elhúz, és magunknak most okozzunk egy kis kellemetlenséget, akár emeljük meg a saját adónkat, hogy többet fizessünk, de neki az sokkal jobban fog fájni, stb. Tehát kell ezeket a döntéseket meghozni, a megbeszélés után lehetnek azok a kényelmetlen döntések, amik értelmessé és élvezhetővé teszik a játéknak ezt az aspektusát.
Így van, és közben meg nincs az a lehetőség, hogy az utolsó körben vagyunk, valaki vezet, és attól kell félnie, hogy na most kigáncsolnak, mert rájöttek, hogy nyerek. Tehát nincs ez a sunyulás, ez nincsen benne, ami az ilyen királycsinálós játékokban van. Szóval ezt így hozzá akartam tenni, hogy az ilyen aszimmetrikus játékok, meg ez a fajta politikai köntös, ez ne tévessze meg a hallgatóinkat, mert sokkal közelebb áll a gazdasági játékokhoz, mint egyébként az elsőre így tűnik.
Igen. Tehát mindenek fölött ez egy eurójáték.
Igen,
aztán így van. Rajta egy csomó minden, egyébként szerintem jó dolog, ami igen, azért kiemeli a tömegből. Nézzük meg talán először, hogy néz ki egy kör, és akkor menjünk bele, hogy játszik a négy osztály. Uh-huh. Hát 3+1.
Igen.
Mi történik a kör elején?
Igen.
Upkeep.
Igen, tehát hogy tehát hogy alapvetően a játékosok akciókat kártyák segítségével hajtanak végre, mindig kapunk egy adag kártyát, melyen események vannak, ezek frakciónként vannak meghatározva, tehát mindenki saját magához kapcsolódó, de sokszor a többiekkel interaktáló események vannak benne, és mindig, amikor sorra kerülsz, eldöntöd, hogy a kártyán lévő akciót szeretnéd kijátszani, vagy csak eldobod, és az egyik alapakciódat fogod végrehajtani, illetve van egy ingyenes akció minden egyes körben. Gyakorlatilag ez adja a játékos köröknek a nagy részét. Ezek fölött, ami előtte és utána történik, ami mindenkit érint még, az a szavazás, választás.
Választásnak.
Választás, így, hogy vannak törvényeink, azt hiszem 8 darab, 7?
7.
Lehet, hogy 7 darab törvény van, melyeken különböző állások, különböző klímát adnak a társadalomnak. Tehát például bevándorlás. Mennyi bevándorló jön minden kör elején? Vagy az adózás, mi az a szorzó, amit mindenkinek most a munkásosztály az a személyi jövedelemadót fog fizetni, még a kapitalista, ő a cégei után, illetve a bevét, nem a cégei után fog fizetni, tehát, hogy ilyesmikre mennyi import lehet, mit tudom, tehát vannak ilyen törvények, és ezekről...
Oktatás ingyenes, kevés pénzbe kerül, vagy nincs is állam által adott oktatás, hanem...
Így van, tehát, hogy vannak ezek a törvények, és a játék közben akciókból javasolhatunk ilyen törvényeket, és aztán ezt a kör végén fogjuk egy ilyen választás során eldönteni, és talán ezek, ami mindenkinél megvannak, ezek a fázisok, és akkor egyébként olyan, hogy termelés, hogy az egyes vállalatok termelnek, hogy akkor a munkásosztály és a középosztálynak van egy életszínvonal növekedése, illetve élelemmel kell őket ellátni. Ezek ugye aszimmetrikusak, tehát ezek nem mindenkinél vannak ugyanúgy, de hogyha tényleg ilyen távoli képet adunk, akkor a munkásosztálynak egyrészt kell élelmet biztosítania, másrészt, az nem ekkor történik, de hogy oktatás, illetve egészségügy elköltésével tudja az életszínvonalát javítani. És itt egy nagyon érdekes dolog van, az, hogy a játékos az életszínvonal növeléssel, és ez a középosztályra is igaz, ezért kap győzelmi pontokat, ebből van a győzelmi pontjainak a nagy része, viszont minél nagyobb az életszínvonala a társaságnak, annál nehezebb az igényeiket ellátni a későbbiekben. Tehát ez egy nagyon izgalmas döntés, hogy mekkora életszínvonalra szoktatom be a magam kis osztályát, ahol könnyű ellátni őket, mert nincsen mondjuk annyi egészségügyre igényük, mert hogy hozzászoktak a nyomorhoz, vagy pedig már egy jó életszínvonal, ami sok győzelmi ponttal jár, viszont sokkal többet kér majd tőlünk. És ugyanez igaz a középosztályra is, csak ott a luxus cikkeknek a fogyasztása az jelentősebben.
Ja, de ez jelentő. Bármelyik, mit tudom én, Civilizationt ismerő játékos társunknak ismerős. Lehet, hogy lerakok még két munkást az útra, akkor hozzák az aranyat, de hát hogyha éjjel halnak, akkor éjjel halnak. Tehát úgy kell mindig egyensúlyozni, hogy mindenkit alapszinten el tudjak látni, és akkor utána hozhatja a pénzt, paripát vagy fegyvert. Tehát a munkásosztály ugye ott kapcsolódik össze a középosztállyal, hogy munkavállalói vannak, azok fizetést kapnak, és az életszínvonalukat akarják növelni. És aztán a középosztály pedig ott kapcsolódik össze a kapitalistákkal, hogy mind a ketten tudnak cégeket alapítani, cégeket létrehozni, csak a munkásosztály, vagy a középosztály a saját cégeiben is tud dolgozni, és a kapitalista cégeiben is. A kapitalista, a tőkés osztálynak viszont csak cégei vannak, ahol oda kell csalogatni a munkásokat. Állami cégek is vannak, hogyha ott pedig magasabb a fizetés, vagy valamiért jobb, vagy olyan lehetőség, munkalehetőség van, ami a kapitalistánál nincs, akkor oda fog áramolni. Hát mondjuk azt, hogy magától, nem magától, a piacnak van egy keze, hogy akkor behozzak még egy ilyen makroökonomiai alapvetést.
A láthatatlan kéz.
De hát a játékosok érdekében áll, hogy oda vigyék a munkásaikat, ahol nagyobb a fizetés, kivéve, ha ki akarnak tolni az állammal, vagy a tőkés osztályon, mert ilyenre is van aztán példa.
És aztán ott vannak az ellenerők, tehát meg tudja például tenni a kapitalista azt, hogy eleve, hogyha fölveszel valakit frissen, akkor ő azonnal nem tud felmondani, hanem akkor ő annyiért fog dolgozni, amennyiért, de lehet neki kis prémiumot is adni, és hogyha jó, most kapsz egy kis pénzt, de akkor itt kell maradnod a cégembe, és ezek a figuráknak az álló és fekvő helyzete mutatja azt, hogy ő most el tud-e onnan menni egy másik helyre, vagy nem tud, mert hogy röghöz van elkötve, és ez az ezzel való mahinálás is egy nagyon érdekes dolog. Most az a játék, amit mi játszottunk, abban én a középosztálya gyakorlatilag kivéreztettem mindenkit, mert hogy a bevándorlás, ami az, hogy mennyi új középosztály és munkásosztálybeli munkás kerül be a játékba minden egyes körbe, én az első körben a bevándorlási törvényt, tehát mondjuk úgy, hogy egy tetszetős falat építettem, és azt mondtam, hogy ide senki nem jön be. Ennek megvolt egyébként a maga oka, hogy ez miért működött így. Viszont onnantól fogva annyira kevés, tehát hogy gyakorlatilag óriási verseny volt a munkaerőért házon belül, és...
Tehát a fizetéseket emelni kellett, így meg van. Volt a maga logikája. Csak még a kört befejezem annyival, hogy ugye a tőkés osztály egyetemen a tőkéjéért kap majd minden kör végén pénzt, ami eleinte alacsony, tehát ő inkább ilyen exponenciálisan fog pontot kapni. De ilyen klasszikus, alapítasz céget, fizetést adsz, bejön áru, azt már sokkal drágában eladod, és akkor kaszálsz. Ez majdnem sikerült is. Az állam pedig igazából nagyon furcsa, mert hogy ugye, ahogy mondtad, kedvében kell járni az osztályoknak, játékmechanikailag, ugye az úgy van, hogy befolyást kell szerezni a három osztálynál, és akkor a két legalacsonyabb befolyásért kapok aztán pontot. Tehát nem lehet ráfeküdni, hogy a tőkésekkel jobban vagyok, és jó, hanem akkor az egy-két pont lesz csak a végén. Tehát balanszot kell játszani. Ehhez mi kell? Aztán pénz kell, tehát az állami cégeket fenn kell tartani, ott is vannak munkások, azokat nekem ki kell fizetni. Hát így tényleg marxista módon, tehát a tudást és az egészségügyet is áruként kezeli aztán. De nem, ez azért elég klasszikus közgazdaságtan, amennyit értek hozzá, termelem, odaadom ingyen, hogy befolyást nyeljek, vagy hogy kitoljak a tőkésosztállyal, vagy exportra dobom, fölajánlom valakinek adományként, eladom, ez már mind állami döntés. Meg itt van persze a esetleg a mérleg nyelve tud lenni ebben a törvényhozásban, amit mondtál, a 7 különböző törvényben az állam, hogy a neki kevésbé rossz, vagy az általa támogatni kívánt osztály mellé le tud még rakni esetleg pont annyi befolyást, hogy arra billenjen a törvényhozás mérlege. És így igazából mindenki összefügg valamennyire mindenkivel, van szorosabb és kevésbé szoros, és én, mint állam, kicsit kirekesztődtem egyébként a játékból, de...
Hát gyakorlatilag azzal, hogy az adózást lenyomtuk a béka segge alá, és onnantól fogva, tehát hogy az állam ilyen hitelekből és ilyen éhkoppon tengődött.
IMF billeget.
Mert hogy ez nagyon érdekes egyébként az, hogy az adó, tehát hogy van egy játékos, akinek a bevételei a többiek adózásából adódik, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy akkor én most nem akarom befizetni neki, de hogyha ő ennyire gyenge, akkor nem is tudja meglépni azokat a dolgokat, amivel az egyensúlyt fönn tudja tartani. Tehát ilyen nagyon, szerintem ez nagyon ilyen érdekes összekapcsolódása volt az érdekek és ellenérdekeknek.
Én ezt megretróztuk aztán a játék végén, hogyha nem mindenki kizárólag a saját pénztárcájára figyel, akkor megemeltétek volna az adót, te pont nem, de ugye a tőkések és a munkások összeálltak volna, hogy az állam eléggé ellen tudjon tartani, és esetleg meg tudjon változtatni a bevándorlási törvényt, így vagy van. Bármit, amit ugye pénzhián nem tudta igazából megtenni, vagy az állam nem tudta megtenni. Úgyhogy nagyon érdekes tapasztalat volt, és ezért értünk oda a játék végére, hogy mennyire fontos azért a holisztikus nézet meg, hogy egy kis tabletop, egy kis minimális diplomácia, de hogy nem diplomácia, mert hogy ez érdek.
Így van.
Tehát rá lehet mutatni, hogyha ez még így folyik a játék átlevő felében, akkor egyértelmű lesz, hogy hova fog kifudni. Tehát most harapjál bele a kis ujjadba, és adjál az államnak egy kicsit többet, hogy akkor cserébe neked lesz ingyen egészségügy.
És a versenytársadat
nyomja
ugyanaz a törvény. Igen, abszolút. Szerintem a table talk mellett, ami még fontos az, hogy érteni a játéknak a metáját, és szerintem egy ennyire tényleg egy ilyen ökoszisztémát létrehozó játékban nem csak a saját frakciódat kell érteni, hanem a többieknek is pontosan értened kell, hogy mit miért csinálnak, és szerint...
Miből kap pontot,
így van.
Milyen ívet fog befutni az ellenfeled,
így van.
Mert
új,
más lesz
igen,
a
igen.
kapitalistánál, mint
pontosan.
A középosztálynál.
Ki, mert hogy van, aki a kör közbe gyűjti a pontjait, van, aki a kör végén, tehát hogyha ezeket úgy értjük, akkor még a table talknak sem az a nagy, ilyen mondom, így félrehívom a másikat a folyóson, hogy megbeszéljük, hogy akkor hogy nyomjuk le a következő körbe jellegű, mert hogyha értjük, akkor organikusan is talán elkezdenek úgy cselekedni a játékosok.
Mindenkinek világos, hogy mi az érdeke. Igen. Tehát kellett hozzá szerintem mindenkinek egy egész végigvitt játék, hogy rájöjjön, hogy mit tényleg mi az érdekem, és kivel kellett volna jobban esetleg együttműködni, vagy mikor.
Igen.
Nem mindig ugyanazzal kell összeállni. Ez az elég dinamikus. Tehát jó bofa ez a 7 nyelv, ez a 7 törvény, vagy államműködési mutató, ami tök másként fogja alakítani a játékot minden egyes esetben.
Igen, igen, igen. És hogy egyébként a játékosoknak a kapcsolódási pontja, egyrészt ezek a törvényeknél találkozunk egymással, másrészt meg tényleg a különböző munkások, tehát hogy a középosztálybeli vagy munkásosztálybeli és a cégeknek a, vagy hát ugye az állam esetében is ilyen vállalatoknak a találkozása, ezek azok a pontok, ahol igazából kapcsolódás van. Most lehet azt mondani, hogy áruvásárlás szinten is, hogy lehet egymástól árut vásárolni, és a többi. Én azt most annyira nem éreztem ilyen.
Hát aztán legkevesebb, az nagyon alá, az teljesen matek. Igen. Akinél olcsóbb, attól fogom megvenni, mert hogy nincs sok pénzünk.
Igen, talán ebbe is tényleg az a metának az ismerete jobban benne van, hogy én például középosztályként így a végén jöttem rá, hogy ja, hát tőlem megvásárolhatják a dolgokat, mert be van árazva, és hogy ugye az ott van a piacon. Szerintem azért ezzel is lehet olyan dupla fenekűen gondolkodni, hogy most mit megveszem tőle, hogy ne tudja kiexportálni, és így tovább, tehát, hogy csak az is egy kapcsolódási pont, ami most kevésbé volt domináns, de még ott érintkezünk, és szerintem megint a rútot előcitálva, meg az ilyen nagyon aszimmetrikus játékokat, hogy szerintem ez jó, hogy detektálható néhány ponton van a kapcsolódás egymással, és nem mindenhol van a kapcsolódás egymással. És például most így a Hirai Standen elgondolkodva, mint egy ilyen kvázi aszimmetrikus játék, hogy ott is ott sokkal több fele tud folyni az a játék, sokkal vadabb irányokat tud venni az egész történés, és tudnak olyan helyzetek létrejönni. Itt szerintem ez egy sokkal standardizáltabb élményt nyújt. Tehát kevésbé tudok ilyen egészen asztalcsapkodósan váratlan helyzeteket elképzelni a játékban, viszont nagyon jól és ügyesen standardizálja ezt az aszimmetrikus élményt. Tehát, hogy azok, akik jobban szeretnek kalkulálni, azok szerintem sokkal-sokkal jobban fogják ezt élvezni, mint bármelyik ismert aszimmetrikus játékot.
Igen, hogy a néha-néha fölhozott, hogy hát én és a Root nem vagyunk közeli barátok, és hogy ez pont ezért van, mert hogy ezek a kapcsolódási pontok, én ott nem érzem néha, hogy egyáltalán van kapcsolódási pont, az a másik véglet. Itt valahogy úgy érzem, hogy pont el van találva, hogy tudom, mik ezek, átlátható, nem mindenki tök más játékot játszik, és nagyon hamar értem, hogy ki miből szerez győzelmi pontot. Mondom, ez az egy tanulójáték azért kellett hozzá, de ugyanabban a szisztémában mozgunk, ugyanabban, igen. Hát akkor most ökoszisztém, az bedobom, de ugyanabban a gazdaságban mozgunk, és kezdem látni, hogy az én döntésem az mit fog okozni minden másik játékosnál. Ahogy mondtad, hogy megveszem tőle, vagy eladom neki, vagy fölemelem a fizetést, vagy elbillentem a mérleget erre-arra.
Igen, és jobban le lehet követni a többiek cselekvését. Tehát, hogy
jobban látszik, hogy mit fog csinálni.
Így van, tehát nem az, hogy na most kicsap egy kártyát, ami előkészítette a nagy tervet, és akkor kivillantja valaki. Szóval ilyen szempontból egyébként nekem egy abszolút új élmény volt, mint ahogy az aszimmetrikus játékok, amikor bejöttek, az is egy ilyen új élmény volt, de hogy most azt éreztem, hogy ez tipikusan az, amikor házasít két irányt, és abból valami magasabb szint jön létre. És tényleg az, hogy amik problémáink vannak a száraz gazdasági játékokkal, és amik problémáink vannak az aszimmetrikus királycsináló játékokkal, kicsit olyan, mintha ezeknek a közös gyermek egy, hát szerintem egy jó svárdájú gyerek lett.
Igen, nézd meg a haja is milyen. Tényleg fura módon, legtöbbször ugye sajnos úgy alakul, hogy sikerül a hátrányokat összegyúrni. Én úgy éreztem, hogy az előnyöket sikerült megjeleníteni. Nem vagyok én nagyon háromdanos, nehéz eurós, de határozottan úgy éreztem, hogy fekszik. Az aszimmetrikus játékokat nagyon szeretem, a történet elmesélős játékokat szeretem, meg volt benne.
Abszolút.
Ugye ez mindenkinek talán egy-két szó a kártyákról, amit mondtál, hogy viszonylag kitalálható mindenkinek a pakliában, mi minden fog szerepelni a munkásosztályában, hogy sztrájkolok, meg nem tudom, hajón hozom az embereket, és ez meg az történik. Államnál ugye, hát azért azon röhögtünk egyszer-kétszer, hogy mi történik, hogy amikor az állami médiából hirtelen az állam saját befolyásába kerül el pár kocka, akkor kikerült a milyen minisztériumba, extra adókat, muszáj volt kivetnem extra adókat és behúzni. Ez az, tehát...
Meg volt, hogy valamit fölvásároltál a privát szférából, és utána ingyen visszaajándékoztad nekik.
Igen, igen. Ja, hát igen. ilyen is volt, hogy megvettem egy céget, aztán oda ajándékoztam a tőkés osztálynak. Elvesztette ugye közszolgáltatási jellegét viszonylag hamar.
Igen.
Éppen akkor az állt érdekemben. Úgyhogy nagyon jó pofán képezte le. Ugye nem ismerem a ciprusi politikát, csak nagyon messziről, de...
Vadnak képzelem egyébként. Így.
Valószínűleg nem az a klasszikus brit.
Igen.
Vagy most már nem tudom, a világon van-e valahol a klasszikus demokrácia, hanem nem populista felhangokkal. Jó volt, azt nem tudom, ez valami Deluxe kiadás, el is kérdeztem.
Mert Deluxe, igen, csak azok az események, azok mindegyikben benne vannak.
Mert vannak
ilyen Covid-dal kapcsolatos, igen. Ezek a kampány alatt nyíltak meg. Aha, de
azt
tudom,
csak hogy... a BGG-en, mikor néztem, akkor láttam, hogy van egy csomó ilyen mini kiegészítő, uh-huh. hogy aktuális események kiegészítő.
Igen, azzal nem.
Van-e vagy nem?
Nem, tehát amivel mi játszottunk, most azon kívül, hogy silkscreen némelyik elem meg minden, azon kívül az teljesen ugyanaz, amit a boltba uh-huh. lehet kapni. A kiegészítő, ami benne volt, egy nagyobb dobozos, meg egy ilyen kis mini, azokkal nem játszottunk, az egyik a Historical Events, ami uh-huh. azt mondja, és ez ne, annak legközelebb én ezt nagyon szívesen kipróbálnám, mert azt mondja, hogy mi egy időperióduson megyünk keresztül, és olyan aszimetriát rak be, vagy olyan, hát mint a Turn Zero, ahogy ugye beszéltük, mm-hmm. tehát hogy olyan kis szabálymódosításokat ad, hogy mondjuk ez a francia társadalom, a francia forradalomtól kezdve a jelenig, mm-hmm. vagy a nem tudom, arab országok modern korban, arab stb.
Tavasz,
így van, és ezek apró módosításokat ad hozzá a játékhoz, de ad egy ilyen kis tematikus ízt neki, ez egy ilyen mini kiegészítő, és hát a másik, a nagyobb dobozosabban meg az, hát ugye eladták az összes automát, amivel lehet automatizálni a frakciókat, illetve egy-egy plusz államesemény, meg egy-egy apróság van még benne, ami most benne volt.
Igen, kb. Promókártya szinte. Igen. Pont a Covid-ról jutott egyébként eszembe, hogy nálam azért hangsúlyosan ott volt, hogy milyen intézkedéseket hozok, igen. vagy adok-e ingyen gyógyszert, és igen. akkor kinél mi.
Hát a kampány, felszerve. Amikor ment, ugye akkor még nagyba dübörgött a Covid, szóval ezzel az aktuálisságát abszolút tudta sugározni a játék, de hát igen, egyébként így a világjárvány az amúgy is így, hogy úgy mondjam, ott volt a levegőben, tehát hogy csak így, hogy ki van emelve vagy Covid, de ez nem deluxe tartalom, szerintem így tényleg a játék próbálja azt is üzenetként átadni, hogy ez nem egy valami 20. századi cucc, hogy így működnek ezek azon. Tehát azért, hogy nincsenek már kommunisták, attól még a munkásosztály az ugyanúgy küzd. Tehát, hogy emiatt szerintem abszolút. És kinézetében is egy ilyen teljesen modern, letisztult, az illusztrációk is, hát nem mondom, hogy nem olyan, mint hogyha AI csinálta volna az összes.
Hát ilyen, a kártyák ilyen, kicsit olyan.
Ilyen teljesen hangulattalanok, de egyébként azt gondolom, hogy teljesen rendjén van, tehát nem, nincs szükség. Tehát ez a modern feelinghez szerintem jók ezek a fajta, tehát nem kell festmények, meg mindenféle illusztrációk.
Igen, ami, és játék közben ez engem nem zavart, de lehet, hogy erről majd esetleg a második szegmensben is beszélünk, hogy én azért azt mindenképp megjegyeztem uh-huh. magamnak, hogy ugye ez egy eszé,
uh-huh.
ez a, hát tényleg a Marx-tól eredetethető gondolat, és ez egy leegyszerűsítése a való világnak. De ugye egy gazdasági szimulációt szeretne mutatni, hogy az osztályoknak mi áll érdekében, és hogy működnek, és szerintem ezt tökéletesen hozza, és nem kell ezt egy kommunista kiáltványnak kezelni. Tehát nincs benne az a the message. Vondd le magadnak a következtetéseket, és persze van gazdag ember, aki jótékony, meg munkás, aki inkább festene, és a többi, ez nyilván is benne, nem olyan szintű, mint a Sims szimuláció, de határozottan ez az eszészerű gondolat, ez benne van, hogy így működik a világ, és valamennyire így működik a világ. De akit egyébként ez zavar valamennyire, aki, mit tudom én, Gulyás Márton képén szeret táncolni minden este, mert annyira zavarja, az lehet, hogy nem fog leülni mellé. Engem ez nem zavart, mert azt a síkot, amit meg akart uh-huh. jeleníteni, azt megjelenítette, és igazából nem foglal állást, hogy mi uh-huh. jó, mi rossz.
Abszolút. Pont ezt akarnám mondani, hogy igen, a roleplay-be hozzátettük azt, hogy jaj, a gonosz kapitalista, meg jaj, az állam, hogy herdálja, meg én is a középosztály, hogy csak a plazma tévé kell neki, és egyébként meg ne jöjjenek a migránsok, és akkor ez az egy lényeg. Tehát, hogy azért van ez a mögé ilyen roleplay. Én azt gondolom, hogyha valaki Gulyás Marcinak a képén steppel, én nem érzem azt a fajta kapcsolódást ebbe. Tehát az, hogy van egy elmélet, amit Marx, mint közgazdász, filozófus létrehozott, szerintem ez ahhoz kapcsolódik, viszont semmiben a későbbi
nem
szocialista...
Nem a kommunista ideológiához,
így van,
nem. Tehát ez egy szabad piac, vagy hát igazából amit csinálunk az állammal, mert megteheti mindenki, hogy emeljük fel az adókat, legyen ingyen az oktatás, legyen ingyen az egészségügy, aztán lássuk, hogy mi is ül ki ebből, lehet ilyet is.
Igen. Leginkább az, hogy hova húzza be a vonalakat a játék. Tehát tényleg az, hogy klasszikusan kimondjuk, hogy munkásosztály, és mivel ezeket a kommunista frázisokban hallottuk leginkább, hogy a proletariátus, és ezért ez juthat eszünkbe, de összességében ebben a játékban nyerhet a proletariátus, még a valóságban nem. tehát, hogy itt az érdekérvényesítés, tehát azt gondolom, hogy az, hogy itt mindenki egyenlő erőre van behúzva ebbe a játékba, az mutatja, hogy ez nem egy üzenet. Így van. És ez szerintem nagyon fontos a szimulációban, hogy nem az van, hogy mindig a kapitalisták nyernek, és az államon és mindenkin át zúzva, mert akkor sokkal inkább the message lenne. Én azt gondolom, hogy ezt még be lehet tudni a közgazdaságtan egyfajta értelmezésének, és itt az egyfajta, ez nem egy ilyen degradálás, hanem egy keretrendszernek a használata. Így benne van. Jó, szerintem magáról a játékról ennyit, és akkor most kanyarodjunk rá az értékelésre. Először is vizualitás, azt most megpendítettük, szerintem teljesen felejthető, de kiszolgálja azt, amit kell. Excel táblának
igen,
tűnik.
Egy botrányosan nagy terület szükséges hozzá, ezt azért mondjuk el.
Igen.
Igen, egyébként funkcionális, mindenek van helye a táblán, nagyon minimalista ábrák, piktogramok irányítják egyébként jól az ember igen. kezét, a kártyák ötlettelenek, de így nem zavart,
igen.
de nem voltak jók egyértelműen, ez egy okés játék.
Okés.
Nem maga az a táblakép az azért egy impozáns.
Így van.
Szép
igen.
dolog.
Igen, ez a sötét alapon világos színekkel dolgozás, ez ad egy ilyen modernizt az egésznek. Kétségtelenül bárki meglátja, akkor azt mondja, hogy miért nyomtáltatok ki egy Excel táblát dark módba, és miért tologattok rajta meeple-öket. Tehát nem mondanám, tehát hogy impozáns méreténél fogva, de nincs az, hogy jaj, de szép ez a játék. Már önmagában, hogyha kirakjuk a játékot, már attól is szép. Vannak játékok, amiknél ez így van. Tehát, hogy például a John Company, bármennyire is ugye nem szerettük, ott azt szerintem az vizuálisan az szép, is abszolút egy erős dolog.
Rendkívül ott volt, igen.
Úgyhogy szerintem egy közepest adhatunk rá. Szabály, mélység és...
Komplexitás és
mélység.
Szerintem nagyon komplex a játék, de ez nem a szabályokból adódik. Kicsit hosszadalmas, hiszen minden játékos kicsit máshogy működik. Én vívódtam a 3-as és a 4-es között. Én talán 3-ast mondok, mert viszonylag intuitív és egymásba kapcsolódó mechanizmusokkal gondolkodik. Komplexitás mélységben viszont D alá nem mennék semmiképpen. Ebben nagyon-nagyon sok...
Nehogy mélység.
Mélységben. Mélységben... Tehát én egy 3D-t, mi kacérkodtam az E-vel, de azt talán
hát azt
nem tudom, igen. azt talán túlzás lenne. Mondom, ez a 3D, 4D, inkább 3D-t mondok, mert...
igen, 3D az ugye nagyon jó, háromdimenziós. Egyetértek egyébként. A szabály, én mint aki A-tól Z-ig végigolvastam, persze más is megtanultam meg minden, az volt az érzésem, hogy ez az a játék, amivel eljutni a játékig nehéz, viszont utána fönntartani a játékot már nem nehéz. És pont ez, hogy intuitívan kapcsolódnak
igen,
a dolgok.
Igen, te voltál a tanár, és a szabálykönyv ez nem nagyon jó.
Nem is rossz
igen. kifejezetten, de hogy azért nem segített
igen,
sokszor.
Igen, hát látszik, hogy még az a nagy rutinjuk nincs benne. Volt egy-egy olyan kérdés, ami azért nem volt egyértelmű, és nem volt benne, de összességében azt gondolom, hogy ez, még vannak GMT játékok, ahol soha nem lehet visszarakni a szabályt a dobozba. Itt az az érzésem, hogy egy-két játék után lehet azt mondani, hogy jó, minden azért kellően intuitívan működik, és el van mondva a megfelelő helyen, illetve azok a kis playerédek is azért elég részletesek. Úgyhogy én is ezért nem 4-est adok rá, annak ellenére, hogy igen, azért munkát kellett beletenni, hogy megtanuljuk, és abszolút a D vele. Én sem mennék tovább, mert nem tudom, hogyha nagyon rutinos játékosok újra és újra egymás ellen játszanak, akkor nem jön el egy olyan egyensúlyi pont, amiből nehéz új stratégiával kimozogni. Tehát én egy icipicit félek attól, hogy D-nek érződik, de C-hez valójában. Uh-huh. Viszont most abszolút az az érzésem van, hogy azonnal játszanék vele újra, nagyon szívesen, nem csak a többi frakciót próbálnám ki, a saját frakciómat más jellegű cégek megépítésével, más akciók kihasználásával. Eleve az, hogy a többiek másképp játszanak, az is annyira meghatározza, hogy én...
Igen, ugyanaz a négy ember, ha igen, ugyanúgy leülnék, akkor nem tudnál minket ennyire rommá verni.
Igen.
Lehet, simán lehet, hogy győzni, de ez akkor egy erősebb állam lenne, sztrájk lenne néha a cégeidben, stb. Stb.
Igen, én most ezt valószínűleg kihasználtam az elején, így egy összefüggés, ez a migráció megállítását, azt jól kiszúrtam, és a többiek meg nem reagáltak erre olyan erősen. De azt mondanám, hogy a D az abszolút kifigyel neki. Szerintem erre nem mászna föl a játék, rossz esetben lemegy C-ig, de én ettől annyira, még akkor is egy nagyon jó mélységgel rendelkező, heavy euro kategóriába kifejezetten jó mélységű játék. Na, és akkor jöjjön a pontozás.
Pontozás.
A értékelése. Most kezdem én, mert mindig rád szoktam ezt hárítani az utóbbi időben, de most... úgy gondolom, hogy én ezt bevállalhatom. Amit mondtam, hogy két játékvilágot egyesít, az két számomra nagyon kedves játékvilág. Az aszimmetrikus játékoknak az ígéretét szeretem nagyon, tehát a coin game-ekkel is. Te is tudod, hány mindig mond, akkor még egy,
neki, hogy na, még ez egy jó coin, lesz.
Ez jó lesz, és ez nem lesz jó, de hogy önmagában ott is az az ígéret, amit ez a fajta összefonódás, ez a fajta egymást meghatározó, mégis kicsit másképp működő rendszer, ez engem nagyon vonz, és egyébként az utóbbi időben volt egy ilyen teljesen aszimmetrikus játék, amivel háromszor is játszottam, ez a Vast Mysterious Manor, ami a Leather Gamesnek, tehát ugyanúgy a Root kiadójának egy játéka, és hogy ott is például ugyan nagyon más témájú, mint itt erről van szó, szóval, de hogy ott is az nagyon benne van az, hogy kipróbálni a másik frakciót. Ott ugye még több frakció is van, tehát még az is, hogy melyik hármat, négyet rakod össze, tehát már ezek is így nagyon foglalkoztatnak, meg valahogy így nagyon a játéknak az alapjához mennek le, hogy a legtöbb játékban mindenki ugyanazt csinálja egymás ellen, csak ki csinálja jobban, és ez egy írta érdekes, hogy mi van, hogy a más dolgot csinálnak, és úgy. Szóval ez mint ígéret nagyon szeretem, illetve a gazdasági játékokból én a hiteles játékokat szeretem nagyon. Nagyon sokszor, sok eurójátéknál van az, ilyen olasz euróknál, meg hasonlóknál, hogy van az, hogy rá van, el van hitetve a játékos, hogy egy gazdasági játékot játszik, viszont igazából ilyen eurós mechanizmusokkal zsonglőrködtetik. De például a Brass, amit én eléggé szeretek, ott például, ha az ember elolvassa nem túl hosszú eszét, amit Martin Wallace írt, ott érti az, hogy ez az ember ennek ebbe belemerült, és megnézte, hogy aha, egy ideig a csatornák voltak, és utána nem tűntek el a csatornák, csak olyan szintű termelés, növekedés volt, hogy onnantól fogva az már ignorálható volt, és ezért kellett a vasút, de a vasútnak előbb el kell adni a bányából. Tehát, hogy megvan, amikor a gazdasági alap az nem csak egy díszlet, nem csak egy cicomázása a játéknak, hogy valamivel most eladjuk a dolgot, hanem így kapcsolódik a játékhoz, én azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem.
Igen, tehát onnantól, hogy azt mondod, hogy én egy gazdasági euró vagyok, és behozol egy mankalát, vagy nem tudom,
így van,
hogy hívják a rondellát, igen, vagy valamit, hogy akkor miről is beszélünk, igen, pontosan?
Abszolút.
Hol van ez a főtéren, van letéve a rondella, és onnan húzok?
Abszolút, de mondjuk a Brassban is ugye vannak a kártyák, amit kiraksz, és akkor megnézed, hogy vagy az a város stimmel, vagy az a industry típus stimmel, vagy
de
valami.
De nem kell megfeszülnöm, hogy azt mondjam, hogy ez bizonyos
a lehetőség
így van, az merült fel.
Így van. Hogy azok az utak, amik éppen könnyebbek. Tehát szerintem azért lehet rondellával is akár, mert ott ugye van ez a nem tudod rögtön ugyanazt csinálni, mert még lefoglalja az embereket. Tehát van, amelyikbe bele lehet látni, de igazad van, tehát hogy azért ez sokszor nem úgy működik ez a dolog, ahogy kellene, és nekem az az érzésem, hogy itt ez a kettő van tökéletesen házasítva. Tehát egy brass, egy brass-szerű, en komolyan vehető gazdasági szimuláció van, egy érdekes egy több mint érdekes premisszajú aszimmetrikus játékkal, és ha ezt a kettőt összerakjuk, akkor én erre 9 pontot tudok adni, ami egészen magas, és nem tudom, hogy az idő meg fogja ezt pontosan szolgálni, viszont most az az érzésem, hogy nagyon szeretnék ezzel a játékkal játszani, azt mondanám, hogy sokat. Úgyhogy ez az én pontozásom, és akkor át is adom neked a...
Te, hogy beszélgettünk, a legtöbb dolgot már elmondtam, hogy, és csak megismételni tudom azt, amit mondtál, hogy ezt az egymásba kapcsolódó aszimmetriát, ezt nagyon, nagyon ügyesnek találom. És tényleg annyi, amennyi kell, kicsit több interakciót talán elviselnék. De hogy lehet, hogy a második játékban már több lesz, azt meglátjuk. Ugye nem vagyok a heavy eurók nagyon nagy barátja, ami szintén pontlevonást eredményez a fejemben. Kicsit hosszú a játék, tehát baromi hosszú a játék.
Igen.
Hogyha ezt a 3/3 levonom, akkor én is egyébként egy 9 ponthoz érkezem meg, ami most látom az arcodon kicsit meglepő. Nagyon élveztem, nagyon érdekel, hogy legközelebb milyen lenne. Nem nagyon találtam benne hibát, mert a javarésze a játéknak az tényleg a játék, nem pedig az adminisztráció. A szavazás és a minden, az ilyen hamar lezavarható dolog volt mindig, hogy fizetünk, megkapjuk, kirakjuk.
Igen, tehát nincs az az üres járat benne, és ez kicsit itt is ugye a Hirai Standet citálom most már sokat gyára, hogy ugye ott is az, hogy annyi minden történik, hogy nem ritkán érzed azt, hogy jó, akkor játszol. Most vár.
Igen. Kicsit, igen, tehát még játszani kell vele, de hogy mindig azt éreztem, hogy játszom, és nézem, hogy más mit csinál. Kicsit frusztráló, hogy nem tudok ráhatni, ugye, mint állam, hogy nem tudok keresztbe tenni valamit, hát ez így alakult. Igen. A játék. Ugye volt a pipeline játék, amikor én kicsit kizártam magam a játékból, és ez elésen aláásta a játék élményemet. Itt is ki voltam zárva a játékból kicsit, de igazából ez inkább csak spanolt tovább, hogy lehetne legközelebb.
Hogy lehetne kimozogni. Igen.
Ellenkező irányba vitte, és egy olyan jó játékélmény volt, közben frusztrált voltam azért 5 órán keresztül, de hogy ez egy inkább pozitív frusztráció volt. Legközelebb azért nyakatokba kapjátok a 40%-os áfát, ezt most megígérem. Úgyhogy így nem ragozom tovább, mert hogy 9 ponttal zártam, és lássuk meg, hogyha idén még vissza tudunk térni egyszer-kétszer, mert egy ilyen nehéz súlyú versenyzőnél ez nem könnyű, akkor állok elébe.
Igen, egyébként amit mondasz, hogy a játékidő azért az kulcs jellegű, és pont az ilyen köztes, tehát hogy a Hirai Standnél tudod, hogy ott reggeltől esik.
Az egész nap.
Tehát az egy egész nap, az ki. Itt, amikor az vagy jó munka után nekiállsz, mert tudod, hogy 5 óra, de a setup, de a nem tudom én micsoda, tehát azért ez ténylegesen egy...
Ez egy klubalkalom mondjuk így. Akkor lemész a klubba, akkor csak ezt fogod játszani, és fáradtan az, ami szélfélkor, de hogy...
Igen, tehát ez az egész estés játéknak a kibővített változatánként érzem, tehát amikor már hazaérünk, és már otthon csak csendbe kell fürdeni. Szóval, hogy ez viszont tényleg nem érzem azt, hogy honnan lehetne ezt lenyesni, és ez igazából bajként, ez egy adottság.
Ez egy adottság, ez ilyen.
Mert van olyan játék, amire azt érzem, hogy ez túl hosszú, vagy most túl sokat kellett közben a telefonomat nyomkodni, mert nulla ráhatásom volt, és nulla érdekeltségem abban, ami történik. Itt ez nem fordul elő. És plusz a szerepjátszás faktor, amit ugye sokszor előhozunk, még az is sokkal inkább bevon abba, amit mások által történik, mert hogy rosszul érezném magam, hogyha egy közpénzzel síbolási poénból kimaradnék.
Igen, akkor... még hogyha ez 3 játékost érint, hogy valakitől megveszem, valakinek eladom, téged éppen nem, akkor is röhögsz ezen, vagy bosszankodsz, tehát hogy elátszolod.
Na, hát akkor egy ilyen kimagasló ponttal zárjuk az első szegmest, ez volt a hegemoni. Szerintem később, amikor majd játszunk vele, akkor majd egy-egy ilyen utózöngét, utórengést a hallgatókkal.
Szoktunk csinálni utánlövést, igen. Meg lójarából is.
Lójarából, így van. Meg fogok osztani ilyenekről, és vagy meg fogjuk osztani, csak most közben a lójarap jutott eszem, hogy azóta játszottam a celebválás változattal, és abszolút izgalmas volt, hogy hogyan kell, hogy most kié lesz a sportkocsi, és kié lesz a ház, szóval ott is egy...
De Mrs. Jackpot-tal játszottad?
Nem, egyik hallgatónkkal, játszottam, és igen, szóval, hogy ott csak annyi, hogy abszolút hozza azt a erős tematikus feelinget, amiért jó az a, jó az a játék.
Csak azért kérdeztem, nem egy ilyen válós játék. Van egy ilyen kis
bár. Nem, vele a boszorkányperes változatot játszottam, ahol megégetett ő, mint a prosecutor, vagy nem tudom, hogy mi a boszorkány üldöző, de hát egy ilyen szeptimásos embernek ez így jár is. Na, akkor ennyi volt az első szegmens, jön egy rövid elválasztó, és utána jövünk vissza a második szegmenssel.
I think the rain is actually a lot like communism. At first it sounds really nice, but once you actually get out into it, it is even better!
Szervusztok, hallgatók, itt vagyunk a második szegmenssel, amikor hát a játék alapján elrugaszkodunk és szabadon asszociálunk, és úgy hallottam, hogy Zé, vannak gondolataid.
Igen, merre jártam rovatunk következik, mert hogy mostanában nem tudok kirándulni, hát a BGG seglyukába szíveskedtem elmászni. Mit értek ez alatt? Ugye hegemoni, mondtam a legelején, ez a Lead Your Class to Victory, ezt úgy hozzá kell tenni, miért? Mert egy csomó hegemoni című játék van. Jobbnál jobbak egyébként, érdemes megnézni. Egy kis,
kis körkét,
palettát így szeretnék felvillantani.
Egy BGG kereszt.
A számok fontosak. A sima hegemoni című játék, alcím nélkül. Ez egy négy személyes ilyen, kicsit ilyen sakszerű, ahol ilyen akadályokat, mindenféleket mozgatnak még a játékosok a táblán. Ez egy négy személyes.
Ezt lehet tudni, ez mikor játék?
És ez a vicces, hogy nem.
Nincs
mellette. Uh-huh. Egyébként 7,6-os a BGG-n, de hát ez egy szürke szám, 17 rating alapján. Mind a 17-en, akik játszottak vele, szerintük nagyon jó. De okádék módon néz ki. Egyébként egyik felsorolt játéknak sem nézte meg sem játékszabályát sem. Tehát ilyen csak
is kell,
én hát csak, az... csak úgy ítéletet hozok. Így
is van.
Tehát egyébként akár még jó is lehet, de látszik, hogy valaki... nek nem volt elég a sakk szerintem, és hogy összerakott egy játékot. Aztán Hegemony Shadows of Power. Hát ez valami aukciós, blöffölős, ahol így nem tudom, tehát még a leírás is annyira ilyen...
ott is blöffölnek.
Blöffölős volt, hogy ilyen szövetségeket kell formálni, de hogy ezt te így blöffeléssel megakadályozhatod a nem tudom micsodát.
Aha.
Valami aukciós mechanizmus volt még benne. Ez is egyébként 7,6-on áll, de ez már csak 7 értékelés alapján, tehát nem lett átütő siker.
A szűk család értéke.
Igen, 2018-as játék. Az előző játékot James Budelman, vagy Budelman, ez pedig Nico Valdivia Hennig alkotta. Ez olyan egy tök érdekesnek tűnő, ez a Hegemony Struggle in the Middle East. Szintén nem látom, hogy megjelent volna-e. Van egy darab értékelés, és ez valószínűleg nem a designer, mert 6.0-án áll a játék.
Olyan... Igen, ez a levitte a klubba, valaki elmondta, hogy szar, és értékelte,
és felakasztotta magát, és azért ő már nem tudta rételni a BGG-n. Ez a közel-kelet geopolitikai szimulációja, amit mi szeretünk, hogy akkor Irán, Izrael és Szaúd-Arábia, akiket megjelenítünk, tehát a nagyobb hatalmak, azok ilyen külső események, külső erőkként vannak jelen. Akár jó pofa is lehet. Egyébként a Decision Games kiadó adta ki, akik ilyen, ami 585 játék van a nevük alatt a végén.
Akkor ez lehet, hogy ilyen PMP-t.
Igen, olyasmik, mert hogy van a amik, Vassal modul, stb. Hát mondom, egy értékelés van hozzá, hát passz.
Ha rossz leszel, akkor csinálunk egy olyat, hogy megforgatjuk a BGG-t, és amire rámutat, azt ki kell próbálunk, és egy ilyen nagyon, nagyon obskurus dolgokkal
megírom
azért
nem van. Ja, igen. Hegemony in the Late Han Dynasty. Ez 2023-as játék. Ez már nagyon-nagyon jó kell legyen, mert 8.7-es a BGG-n, mind a 6 értékelő szerint ez egy nagyon jó játék. Egyébként még akár jó is lehet, nem tudom, hogy miért nem szóltak róla a hírek, mint mondtam, én nem megyek bele abba, hogy meg is nézzek róla valamit, mindenféle kockák, meg zászlók a kis hexa térképen, és hősöket vezetsz, és akkor hát az ilyen harcoló fejedelemségek kora belég, gondolom.
De hogy 2023-ban, amikor már 2021-től azért a palettán volt a mi hegemoning, hogy akkor így úgy dönt, hogy nem érdekel, akkor is így hívják a játékomat, szóval...
Jó, de itt nem kettős pont, hanem Hegemony in the...
Ja, értem, értem.
Mert az előző az a Hegemony kettős pont, Struggle in the Middle East, ez pedig Hegemony in the Late Han Dynasty. De egyébként pont lehet azért, nem, hogy volt egy ilyen hegemon, és hát, ha összekeverik és megrendelik.
Ja, abszolút.
Nem sikerült neki, kérem.
Igen. Ez a Mars, a szelet és ilyenek.
Adios, ne menjünk bele. A Dice Eagle Games adta ki, aki ezt az egy játékot adta ki, úgyhogy nem tudom, mi lehet velük.
Még a hallgatóknak egy icipici játékot kiírnék, nekik nem a BGG-t kell megforgatniuk, hanem találjuk meg a leghosszabb nevű játékot, ami fönn van a BGG-n. Mert ugye, hogy most mondtad ezt,
a hogy... címmel együtt, mert hogy vannak ilyen kacifántosok, még akár a Volkorunke játékoknál is azért van egy csomó.
Szerintem a kanyarban nem lesz. Az az érzésem, hogy vannak azért olyan elborultak, akiknek egy krasznahorkai mondata.
Supercalifragilisticexpialidozus című játékot, akkor most tervezzük meg gyorsan. Mary Poppins bedrogozott. Ja, az utolsó, az nagyon érdekes, mert az értékelések alapján is, azt hiszem tajvani, nem írtam föl. A Hegemony of Faith, és akkor zárójel, és nagyon sok kínai írás jel, ami valószínűleg ugyanezt jelzi. 2023-as játék szintén. Két értékelést kapott, mind a kettő tajvani, és 5.5-ös így a játék. Tehát levitte a klubba a fejlesztő, aki szerint 10-es, meg valaki szerint hát olyan 2-es körüli. Ez egy kártya és parti játék 4-8 embernek, ahol különböző vallásokat személyesítenek meg a játékosok, és akkor követőket szereznek meg, befolyást, és akkor be lehet állni. Tehát nem lehet kiesni a játékból, azt emelték ki, hogy ezért nagyon jó. Hanem beállsz követőnek a másik vallásába, de ott akkor meg lehet majd őt pucsolni, és akkor ott elviszed a vezető szerepet.
Tehát ez egyébként van.
Jó pufa.
Van gondolat. Egyébként az ilyen vallási hegemóniával foglalkozó játék engem abszolút foglalkoztatna. Az a baj, hogy ahogy most így látom az Industry-t, ez egy sokkal ingoványosabb talaj, mint nagyon sok minden. Tehát az, hogy akár egy vallás hogyan tud életbe maradni, hogyan tud fejlődni, hogyan mondja az, hogy jó, akkor monoteistává alakulunk, hogyan mondja meg az, hogy jó, legyenek püspökök itt meg ott, akik betartják a dolgokat. Az, hogy ez egy olyan profanizálás, amit ugye nem feltétlenül tudna el.
Igen, mondjuk ugye kedvencük, hogy a GMT szemrebben is nélkül biztos, hogy kiadná, ugyanakkor mondjuk egy mindless közönség, az pedig fáklyákkal vonulna föl valószínűleg.
Hát igen, már a töredékér is, igen.
Ezek voltak, és akkor jön a kérdés, és itt neked is szerintem lesz majd kérdésed visszafele, hogy ha mi most ilyen címmel kéne tervezünk egy játékot, hogy hegemoni, na akkor mi jutna eszünkbe?
Válaszolok rá, tehát nem elterelem a kérdéseket. Önmagában ez a hegemónia, ez így nem teljesen, vagy nem azt, hogy nem teljesen értettem, hanem hogy ez így pontosan mit is jelent a fogalom, és ugye ez az, hogy egyfajta uralkodó gondolati, vagy hadi irányzat, vagy egy kulturális, vagy hát ilyen militáris erő, mely megkerülhetetlen, és meghatározza a jelenlévő dolgok nagy részét. Tehát itt is az a mi hegemoni társas játékunkban, ugye az, hogy a mi osztályunk határozza meg leginkább annak a társadalomnak a működését, tehát mi mondjuk meg, hogy mi történik, és hogy ilyen alapon vagy egy történelmi megközelítés lenne, és hát most érdekes, hogy honnan lehetne így előtúrni ilyen dolgokat. Az, hogy az ilyen imperialista világnál azt úgy meg lehet nézni, hogy oda jön egy külső erő. Tehát kicsit mondjuk a Pax Pamir jellege. Tehát ott is ugye, hogy ki annak a helyszínnek ki lenne a hegemónja, ugye a görög eredeti ez az uralkodó. Én lehet, hogy inkább egy ilyen kulturális hegemóniával foglalkozó játékot csinálnék.
Ez is egy borzasztó ingoványos talaj tud lenni. Ugye, hogy...
Abszolút. Egyébként, amikor erre rákerestem, akkor kizárólag népszabadság és magyar nemzet cikkeket dobott föl, vagy nem is még népszava.
Valószínűleg ugyanazokat a Google oldalakat néztük még meg gyorsan, mert én is megnéztem.
Hogy igen, meg hát önmagában ugye ez tehát a kulturális hegemónia. A kultúrharc az egyébként... De én nem feltétlenül ilyesmire gondolnék, hanem hogy például egy-egy mondjuk ilyen divatirányzat hogyan uralja le ezeket a dolgokat. Egy-egy márka, egy-egy monopól helyzetben lév, tehát hogy lehet a meghatározó aktornak lenni, és hogy azért mondom, hogy nem feltétlenül ilyen katonai társadalmi, hanem úgy gazdasági, hogy ilyen piaci szerep. Gazdasági
per kultúrás. Ez tök jó, vagy akár zené, vagy a hip-hop.
Igen.
És akkor arra fölül az öltözködéstől, tehát a divat márka igen. is, nem csak egy zenei, aztán vagy irodalmi, vagy
igen, vagy mondjuk a bármilyen. Filmekben, amikor jön a szuperhősök iránya, és akkor hirtelen ők évekre ugye leuralják a teljes
hát film. Jutott erről eszembe egyfajta ilyen kulturális small world, hiszen uh-huh. akkor így terjed, és akkor így be
és
dobni.
Hanyatlás.
Hanyatlás, és kicsit bedobod, mert akkor most van egy új ötleted, amiből meg sokkal több pénzt fogsz szerezni.
Igen, és lehetne benne egy olyan lúpolási rendszer, mint amikor már megint divat a trapéznadrág.
Igen. Ugye levett kis hexeget félrerakod, és akkor alkalmas igen. pillanatban vissza tud térni. Igen. Ez tök jó.
Úgyhogy én lehet, hogy inkább ilyen, bár amikor mondtad ez a közel-keleti hegemónia, azonnal játszanám, hát nagyon, nagyon jó, de lehet, hogy ilyen kicsit szokatlanabb irányból közelíteném meg. És neked valamilyen?
Nekem borzasztó unalmas ötleteim voltak.
Na, és halljuk.
Hát ez tényleg ez a klasszikus ilyen area majority dolog, és akkor ez a harcoló fejedelemségek korában, uh-huh. meg a görög városállamok, ilyen jutott eszembe, olyan borzasztó unalmas volt, hogy nem is akartam mondani, hogy ezzel kezdjek, de ebből, amit most mondtál, kialakult ez a kulturális small world, ebben határozottan mozog valami, úgyhogy majd följövöm a főnöködet, hogy van egy ötletem, nagyon sok pénzért.
Igen. Na, van viszont egy kérdésem, hogy ha azt nézzük, hogy a játék ipar, vagy hát nem is tudom, tehát hogy a társas játékok, ami a Board Game Geek-en rajta van, tehát ez a játékos kultúra egy társadalomnak megfeleltethető, vagy egy egységnek megfeleltethető, akkor hogy a hegemoniban 4 darab osztály versenget, uh-huh. tehát ki, melyik mechanizmusok, vagy melyik irányzatok a 4 legmeghatározóbb elem a játékos világnak. Ugye hát az illúzió lenne, hogy ezek hegemóniára tudnának törekedni, mert nagyon furcsa lenne, hogyha hirtelen a minis játékok mindent leuralnának.
Hát de látszik, hogy valami éppen növekszik, vagy éppen határozottan, ugye minden második kiad Kickstarterre próbál ráülni,
igen.
és az azt jelzi, vagy éppen valami visszaszorult.
Tehát, hogy most mi lenne az a 4? Igen.
De 4 társas játék megközelítés vagyunk az asztal uh-huh. körül. Hát mindenképpen elsőként meglepően én bedobom az első, hogy a parti játékok, amilyen uh-huh. hol az is hintázik föl le, de hogy az piacilag ugye mindig sokkal nagyobb réteget
abszolút.
Tud elérni a robbanó cicáktól kezdve a bármi, vagy a munchkin, amivel be lehet húzni az embereket. Tehát szerintem az ott van, ami most jelenleg van. Hát egyértelműen ez a nagyon, nagyon heavy euróknak a korát is éljük, amikor nem lehet elég bonyolult, meg elég nagy valami ahhoz, hogy Tóczi Dávid ne írjon hozzá még egy szólómódot, és hogy ne rajongja körbe mindenki, aki szeret rezenésten arcú maga elé nézni 6 órán keresztül. Tehát ez van. A wargame-ek az egy óriási szubkultúra, én annak adnék, és szerintem meglepően lehet, hogy nagyon kevés az átfedés ugye egy HC wargamer, meg mondjuk egy board gamer között. Mi azok vagyunk,
igen.
de lehet, hogy élesebben elválik.
Szerintem én mostanában azt tapasztalom, hogy vannak azok a fajta, tehát ilyen influencerek, vagy nem tudom, ilyen megmondó emberek, tehát például a BGG-s Candice Harris, aki ugye több helyen is fölbukkan, neki is a podcastjában annak ellenére, hogy elsősorban a BGG közönség közepére lőnek, ő azért folyton mondja, hogy a Levian campaign sorozat nem tudom én mivel játszott. Igen, jaj, most igen. a Virgin Queen-nel játszott, tehát hogy azért megvan ez, és ahogy mondjuk a 18XX is egyfajta leágazás, de hogy van, amikor a heavy gamerek egyszerűen ezeken a területeken találják magukat, mert hogy valamilyen fajta rejtvényt, vagy valamit ott találnak meg.
Ha variable player power-t is bele lehet tenni, akkor az eurósok kiúszhatják, hogy ők mostantól 18XX-esek. És...
igen, hogy milyen, igen.
Akkor, na, ebből mit hozom?
Igen, hogy közbe. Shift-elsz.
És egy negyedik is kéne, ugye? Neked milyen ötleted van még?
Hát igazából van, tehát hogy az ameris irányból, de hogy nem...
Jaj, hát az eszembe se jutott.
De hogy azt mondanám, hogy a kooperatív kampányjáték.
Aha.
A kooperatív kampányjáték, és akkor ugye ebbe most lehet a Gloomhaven mondani, de azért ez egy óriási irányzat, amikor aminek szintén már vannak ilyen határterületei, amikor a kis seregedet festegeted, és akkor az, tehát egy ilyen gyűjtögetős irányok, bár ott ugye nem feltétlenül kooperatív, de hogy az ilyen nagyon élmény központú, és általában az ilyen fantasy skifihez nagyon közel álló ilyen popcorn mozi jellegű témákat feldolgozó játékok. De egyébként abszolút a parti játék nem jutott volna eszembe, az elején nem volt meg a fejembe, de egyébként kb. Én is így húztam volna szét. Milyen van érdekes egyébként, hogy ezekbe az ilyen családi mid-heavy játékok mondani. Nincsenek benne.
Ezt akartam mondani, hogyha nem négyet kell mondani, hanem mondjuk választunk játék elején, ugye mondjuk 6-ból, 8-ból, akkor még az a családi játék az nekem Tiki to Ride mondjuk, ami volt régen, igen. Most nem tudom, mivel játszanak a családok. Én most ugye Tiki to Ride-dal, a Legacy-val, hogy az még biztos ott kell legyen. Csak annyira beleástuk magunkat a hobbiba, hogy nem tudom, hogy normális ember mivel játszik. Elkérdezem valakitől. Írják meg nekünk a hallgatók, akik szinte nem normális, mert minket hallgatnak, kérdezzék meg a barátaiktól.
Igen, azok meg nincsenek nekik. Szóval ezt sose tudjuk meg. De igen, én lehet, hogy egyébként ez a heavy euróst és az ilyen mid-heavy-set én lehet, hogy egy kicsit összemixelném, és akkor ugye ez az ilyen wargamer-es szimulációs irányt le lehetne venni, és akkor abban már 18xx meg az ilyen egészen összetett dolgok néha bele tudnak esni, és akkor úgy viszont kijön a...
Egyébként a co-op per kampány, azt lehet, hogy egybe vonnám. Uh-huh, és nagyon nagy az átfedés nem a játékokban, hanem a rajongóik között.
Igen. Én azt tehát abszolút az ilyen sztori központúba húznám be, mert igen, tehát ahol a történet fontos, ott ugye már a kooperáció, tehát hogy ott ez a mi a jutalom, mi a játék jutalma, és ugye sok esetben az, hogy legyőzöd a másikat, vagy hogy összerakod a matekot, de ahol a sztoria fontos, ott igazából nem fontos, hogy egymás ellen kelljen feltétlenül küzdeni. Na, úgyhogy ez volt az alsó polcos kérdésem számodra. Ugye?
Ez tök jó volt.
Na, köszönöm, így kisajtoltam egy
kis... Ez annyira meta lenne, tervezünk egy olyan társasjátékot, ami társasjátékokról szól, de nem is csak egyről, hanem hogy társasjáték típusok harcolnak egymással.
Imádnám, nagyon jó. Ugye ez ha 48 órából állna a nap, akkor már készíteném is. Na, és akkor én még előhoznék még egy dolgot. Nem olyan rég a New Yorkeren, amire ha rákeresek, mindig a ruhaboltot hozzak ide, nem ez a The New Yorker oldalon, olvastam egy cikket, melynek a címe az sokat el fog mondani, The Personal Political Art of Board Game Design, tehát arról van szó...
Bocsánat, csak meg kell jegyeznem,
igen?
Hogy olvastam, nem vakon megyek, és egyébként egy olyan barátom küldte el nekem, aki nem játszik egyáltalán. Úgyhogy köszi, Miki.
Valószínűleg, de egyébként van ez, amikor máshol, hogy na hát, te vagy az a hülye haverom,
igen, aki szokott.
Aki ezekkel a szarokkal foglalkozik, és akkor igen, én is szoktam ilyeneket kapni. Illetve az, hogy Kyle MacLachlan, a Twin Peaks főszereplője podcastot indít, ezt minden második ismerősöm elküldte nekem, mert úgy érezte, hogy itt nagy összefüggések vannak. Na, tehát itt egy portréről van szó, Amabel Holland a szerző, aki hát gyakorlatilag egy kiadót alapított, a Holland Spielt, azt hiszem ez a neve, azt hiszem, vagy Holland Games, na mindegy, Holland
Spiel. Vagy nem tudom én. Bocsásson meg nekem most.
Igen. Tehát egy kiadót alapított, és gyakorlatilag nagyon sokféle játékot tervezett, ami nem ők adtak ki, de a legismertebb ez az Irish Gouge, ami egy ilyen vonatos játék, és az Osprey Games adta ki, és aztán ebben ilyen sorozat is lett mindenféle ilyen vonatos játékokkal, illetve ilyen nagyon furcsa történelmi eseményeket földolgozó, meg ilyen egészen kísérleti játékokat csináltak.
Nem ők csinálták, amikor a Londonban a queer közösség
nem, 1800... az a Culverley-nek a saját kiadója, a Verlegig, ott volt az a Molly's House, amiből ugye
csak
volt.
Csak ez így beleillett volna egyébként
abszolút beleillett volna. Egyrészt olyan történelmi helyzeteket dolgoznak föl, például a The Field of the Cloth of Gold, ez a Rally the Troops-on egyébként ki is próbálható, ami egy ilyen ajándékozási versenyről szól, amikor a francia és az angol örök barátság jegyében összejönnek, és akkor mindegyik ilyen óriási pompa, és ő nem érdekli, ő aztán hány kecskét hajt be a tengerbe, mert annyira gazdag, meg minden. Tehát egy ilyen furcsa történelmi eseményt dolgoz. Szóval egyébként egy ilyen 90-es évek feelingű, ilyen kicsit, hát egy Knizia Light jellegű játékról van szó, de hogy vannak ezek a játékok, amikor egy ilyen egyedi történelmi helyzetet szed elő, és vannak azok a játékok, ahol egyfajta ilyen személyes érintettségből egy üzenetet próbál átadni, és hogy például most, ami a BGG-n elég sokáig jó helyezi, vagy hát ilyen előtér kirakatba volt,
ja, az
ott
Ness.
Igen, a Doubt is our product, ami a dohányiparnak az ilyen marketingéről szól, és ott az volt a személyes történet, hogy az édesapja tüdőrákba halt meg, sok év dohányzás után, és úgy döntött, hogy ezt az egész igazságtalanságot, amit ő hát a vállalatok nyakába var, egyébként részben teljesen jogosan, azt ő úgymond föl egy játékba dolgozza föl, és ennek a játéknak, tehát nem az, hogy mindenkinek a végén úgy kell bólogatnia, hogy jaj, de gonoszak a dohánygyártó cégek, de hogy összességében mégis ez a gondolat, amit ő át akar adni. Illetve mivel egy LMBTQ per queer emberről van szó. Például mondta, hogy ő nagyon akar erről a ilyen gender felismerésről egy játékot csinálni. Tehát az, hogy amikor ő arra az útra lépett, amire lépett, és hogy azon gondol, hogy nagyon sok éve próbálkozik ezzel, és hogy azon gondolkodik, hogy egy olyan játékot kéne csinálni, aminek muszáj megszegni a szabályait, mert hogy ő is úgy érezte, hogy a coming out, az előbújás, az csak úgy tudott megvalósulni, hogyha ő az addig meglévő sztereotíp szerepeket megszegi. Zárójában ezt nem tudom elképzelni, hogy egy játék, amiben kötelező megszegni a szabályokat, az mennyiben teljesíti a az játék étoszát.
Hát, igen, egyszer beszéltünk már róla, hogy a mit tudom én, Eszterházi, hogyha tervezne játékot, az hogy néznek, és valahogy ez a gondolat van bennem, hogy igen, valami olyan posztmodern kiugrás,
igen.
Ami ugye a cikknek a premisszája, hogy művészeti alkotása a társasjáték, és szerintem mindkettőnk válasza egyértelműen az, hogy igen, lehet, ahogy egy könyv vagy festmény se feltétlenül művészeti alkotás, mert lehet gics is, de a játékot is tudod úgy megfogni, vagy egy képregényt is, hogy igen, az. Neked azzal a szándékod van, szeretnél valamit elmesélni, leírni, mondani vele, és nem csak azt, hogy egy jó puzzle-t fejtsél meg. Úgyhogy ez egy teljesen járható út, és nem is mondom, hogy ne csinálja. Van, hogy nem játszanék ilyennel, hogyha csak ez a célja.
Na ez az.
Van, hogy igen.
Igen, és ez nagyon érdekes, hogy amikor egy játék azért jó, mert megérted a message-et, tehát az van, hogy egyet értesz vele, és úgy bólogatsz, hogy leesik a fejed, és ennek az öröme miatt jó a játék.
Vagy megtapasztalod, nem feltétlenül értesz vele egyet, de megtapasztalod. Ugye beszéltünk már olyan játékról, és ilyen szociopoliszerű dolog, amikor igen. Az elképzelt város polgármestere, meg nem tudom ki küzdenek, hogy ezek fontos felismerések és fontos élmények lehetnek.
Igen, abszolút, és egyébként ezért is hoztam ugye a hegemoni kapcsán, mert ugye ott is ez a fajta üzenet, tehát hogy ez a meglátom, hogy milyen is annak a bőrében lenni, annak az aktornak, és itt azért mondom ezt ilyen csúnyán, mert az, hogy a munkásosztály, hát ez most egy ilyen elkent fogalom, de hogy például akár az ilyen oktatási célúját, tehát hogyha Twilight Struggle például azt mondjuk, hogy egy ilyen üzenet, hogy a hidegháborúnak a valós természetét akarja megmutatni, és nem, és például ez az egész DEFCON félelem, hogy én, mivel hogy a félelem volt egy fontos eleme ennek a történelmi korszaknak, hogyan lehet ezt a játék nyelvére lefordítani, és hogy ez nagyon érdekes, hogy atomháború nincs a játékban, de az atomháborútól való félelem, az pedig jelen van a játékban.
És a valóságban nincs, vagy kicsit van, de előbb beszéltünk, hogy a szomszéd országban kommunizmus van, akkor így átjönnek a kommunizmus baktériumok, és megfertőzik, de ez volt a narratíva, és ezért ez a mechanizmus benne van a játékban, hogy a szomszédos ország politikai beállítottsága az hatása van ránk, és ez egy tudatos design döntés, amit le is írtak, hogy ez nem így van, de akkor így gondoltuk, tehát akkor a játékban ez mégis így van.
Igen, 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 igen. És ez a fajta, tehát ez a megtapasztalás úgy, tehát ez valahol úgy választanám szét, hogy van az a fajta, aki azt mondja, hogy én létrehozok egy játékot, ami nektek megadja a megértést arról, amiről nekem megvan. És mondhatjuk ezt a Twilight Struggle egy példának, hogy én tudom, hogy működik a hidegháború, és most te tapasztalni tudod, és emiatt jobban meg fogod érteni. Viszont sok esetben ezeknél a játékoknál, amiket most megpendítettünk, nem feltétlenül arra van optimalizálva, hogy én az üzenetet rád lőjem, hanem az alkotónak csak annyi volt a szándéka, hogy én egy játékot akarok csinálni erről. Tehát sokkal inkább erősebben művészeti, és nem annyira kommunikációs jellegű. Tehát a Twilight Struggle-nél, ha most teszem azt, ez lett volna az eredeti szándék, hogy az emberek megértsék, mi a hidegháború, akkor az egy más approach, mint az, hogy én egy gyászt föl akarok dolgozni. Én a, nem tudom, az együttműködés furcsaságát akarom feldolgozni. Például van a Fog of Love című játék, igen, egy igen. ilyen furcsa, kétszemélyes, kooperatív, nem kooperatív játék, és ott is látszott az, hogy jó, most ez egy olyan helyzetbe rak bele téged, ahol lehet, hogy közelebb kerülsz ennek a fajta ilyen racionális döntések jellegű párkapcsolatnak a megértéséhez, és engem ez abszolút foglalkoztat, hogy, és bocsánat, hogyha ilyen kicsit széttartó körmondataim vannak, de hogy például ilyen videójátékok esetében azt látom, hogy ott sokkal erősebben megvan az, hogy egy játék egy artistic statement is tud lenni.
Igen, mert az már maga mögött tud tényleg annyi évtizedet, jó, a társasjátékok több ezer évet, de hogy maga az ipar, meg hogy ebbe bele a tudjuk rakni igen. az üzeneteinket, ez igazából években mérhető csak. Tehát, hogy amiről ugye mindannyian játszottuk, a másik feleséged is, ugye a Firewatch, meg ezek, hogy a Dead Dragon Cancer, meg igen. ezek, tudod, hogy ez már egy létező forma. És hogy a szuperhősös film, meg a Tarkovsky között is igen. van különbség, ugyanúgy a Bioshock 3, meg a nem tudom, Firewatch között is, hogy mit szeretnénk igen, mondani, de ezt mindig alá kell húzzam, hogy ha kiadok egy játékot, vagy filmet, akkor elsősorban ezt szeretném fogyasztani, és ezen keresztül átélni valamit. Nem pedig egy esszét akarok olvasni, vagy egy prédikációt így hallgatni. Van. Ugye Alan Moore-nak van a Prométeája, ami ugye az egy egyetemi előadás szépen megrajzolva, hogy hogy gondolkodik a hermetikus mágiáról, ami nem egészen az, amit szeretnék egy képregénytől.
Igen, és egyébként ettől én is abszolút ilyen hideglelés kapok, amikor nem tudom, ilyen indie videójátékoknál van az, hogy hú, de érdekes a premissza, és oda megyek, és amikor az vagy, nincs játék benne, hanem az a történetet kapom meg, tehát az, hogy kattints ide, továbbmész, kattints oda, továbbmész, tehát amikor annyira egy ilyen sinem van, és én az érzésem, hogy egy játéknak nem így kell feltétlenül működnie, és hogy a társas játékokra átültetve is az, hogy most ez egy ilyen érzékenyítő játék, és akkor, tehát, hogy amikor azt érzed, hogy te itt nem játszol, és egy játéknak kell lenni, mert amint nem játék, onnantól fogva egy installáció, onnantól fogva egy interaktív film, onnantól fogva egy könyv, mit tudom én.
Igen.
Így van.
Ez igen, ennek az alf kategóriát tudod, a fejlesztő játék a gyerekeknek. De az anyádat. A gyereknek játszani kell, és attól fejlődik. Így nem tudom, régen még vitatkoztam 10 évvel ezelőtt, gondolom a társasjáték csoportban, hogy sziasztok, kihoztuk ezt a fejlesztő játékunkat, és 40 ezer pszichológussal konzultáltunk, és mennyire fog fejlődnie. És akkor mondta, hogy nem, a gyereknek játszani kell, attól fejlődik.
Így van.
Nagylányom lejátszik velem, ugye, mit tudom én, már 7 évesen 7 csoda párbajt, akkor valószínűleg egyébként a kognitív funkciói is fejlődnek tőle, de nem azért ülök le vele, hanem azért, hogy egy közös élményen átessünk, akár tanuljunk ebből valamit.
Igen, tehát nem az, hogy na most akkor megvettem neked, ettől szépen fejlődni fog az agyad, ahogy ugye az elve. Igen, ebbe abszolút benne van, meg az van a fejlesztőjáték, meg van az edukációs játék, amikor, és mivel én ugye pitch-ekkel foglalkozom, tehát hogy jönnek be ötletek, amiket én így szelektálok a munkahelyemen, ott is ugye van ez a fajta edukációs játék, hogy én egy nyelvtanár vagyok, kitaláltam egy játékot, az a cél, hogy akkor jobban tudnak majd angolul, és hogy nem. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy...
Kérlek, ugolj rá seggel egy szilfára. Köszönöm szépen.
Igen, és hogy nagyon sok esetben ez a játéknak a teljes félreértése. És hogyha megnézzük egyébként Kickstarteren is, meg sok helyen is azért vannak erre próbálkozások, és vannak tényleg úgymond nemes témák, tehát mit tudom én, menstruációs társasjáték, egy ilyen oktatási jellegű, a megértés legyen benne, az, hogy ebbe egy rész, eleve mondjuk nem tudom elképzelni, hogy így leülünk egy ilyen, már hogy nem én, hanem tehát, hogy így családon belül, vagy iskolában, vagy nem tudom én, tehát egy menstruációs társasjátékkal, hogy akkor most kiokulunk, de hogy az látszott, hogy itt ahelyett, hogy egy pamfletba végigolvasnád, hogy mit kell tudni, helyette dobsz, lépsz, fölhúzod, és elolvasod azt, hogy nem ciki forróvizes palackot szorítani a hasadra. Most te dobsz, és akkor egyes országban a menstruációs szegénység nagy probléma. Tehát hogy ez az, amikor ne csináljunk Krisztusból vásári bohócot, szokták mondani, mert hogy ez nem játék. és szerintem az ilyen üzenet átadásnál nagyon sokszor van az, hogy annyira erős az üzenet, hogy a játékot azt elkorcsosítja. És szerintem egyébként tök sok olyan játék van, aminél nem is vesszük észre, hogy van mögötte ilyen szándék. Mert annyira jól működik játékként.
Igen, és akkor érte el a célját.
Igen, igen. Ez végszónak milyen volt?
Szerintem tökéletes. Ugyan nálam lett volna még egy téma, de...
Ja, de hát figyelj, de, persze, hát...
Nem, most már nem érzem egészen ide valónak, és szerintem van annyira elvetemült, egyébként a nagy emu háborúról van szó.
Na, ó, hát arról egy prima podcastot tudok javasolni egyébként, a Képtelen Krónika podcastba.
Ott már meg
egy epizódban föl van dolgozva a nagy emu háború mindenki.
Jó, mindegy, csak... Tényleg csak annyit mondok el, hogy mivel a hegemóniáról egy kicsit eljutottam gondolatban a biodiverzitásig és az invazív fajok, és akkor olvasgattam, és persze jött akkor Ausztrália, mint tankönyvi példa, és akkor nyulak és macskák, és akkor innen meg már csak egy asszociációs ugrás volt az emu, akik ugye előzönlötték szegény farmereknek a földjeit, és akkor hát konkrétan... Hogyha egy ország beveti a hadsereget valami ellen, igen, az háború, már pedig így történt, 10 000 töltény elfogyott, és 9 az emu pedig meghalt.
Igen, és rendületlenül, tehát az emuk nem hagyták magukat, és gyakorlatilag nem az, hogy jó, akkor egy hét alatt kipucoljuk az összes emut, meg az, hogy először csak így a farmereknek adtak engedélyt, hogy jó, akkor lehet őket ölni, meg mindent. De aztán nem volt elég az még önmagában, és igen, a hadsereg közbeavatkozása kellett. Nem tudom, hogy most mi a kortárs emu helyzet, mert ugye ez...
Kerítésekkel ezzel azzal körülbelül kordában vannak tartva, de hogy ez annyira benne van egyébként az ausztrál néplélekben, hogy már született róla feldolgozás, és egyet még terveznek többek között John Cleese és Jim Jeffries, a humorista, ők írták, tehát hogy ennek az egész abszurditása ez annyira benne van, ez nem is tudom, mihez hasonlítható nálunk, mint ott mit, ami űrgék ellen
hát folytatunk. Hát egy sáskajárás, igen.
Hát csak az ellen nem vonult fel a honvédség. De...
Hát, és milyen rosszul. nem tudom. Hát mondjuk, amikor ilyen környezeti katasztrófa van, és kivonulnak homokzsákot pakolni, tehát azért igen, lehet az, hogy... De nem tudom, hogy nálunk milyen állathelyzet tudna leginkább ilyet okozni. Poloska invázió.
Hát most a poloska. Úgyhogy igazából egyetlen egy mondatot szeretnék még idehozni, ami egy jó abszurd lezárása ennek, hogy ugye két nagy nekifutás volt 1932-ben, és az első után, ugye ez egy katonai bevetés volt, tehát jelentést kellett tenni, és az őrnagy beszámolt róla, hány lőszer fogyott, szerinte hány emu pusztult el, és kiemelte, hogy a csapata nem szenvedett veszteséget.
Hát, igen, szomorú lett volna. Hát, ugye öngolt is lehet rúgni, tehát ez igen. A Joe, azt hittem, emu vagy. Szép. Szép. Hát gratulálunk az ausztrál népnek ehhez az akciójához. Jó egészséget kíván nekik a rossz nyavaja a szerkesztősége, és köszönjük, hogy ezúttal is velünk voltatok, és hát nem tudom, lezárásként. Hát a 40-es adással jövünk, lehet, hogy akkor arra kéne valami ünnepi, nem tudom. Majd meglátjuk.
Hát hogy... vagy összejön, vagy nem. Ugye szokás szerint fogalmunk, halvány fogalmunk sincs, hogy mi lesz a 40. adásban, de én biztosra veszem, hogy jó lesz.
Ez szinte biztos. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Sziasztok!
A társadalom két ellenséges tábora, két nagy egymással szemben álló osztálya. A proletariátus és a burzsóázia, jó. Mi a burzsóá? Jó. Ki a burzsóá? Hát nem a Joli néni, sem a szomszéd Karcsibá. Például a milliómos nagyipari gyártulajdonos, aki fizetett bérmunkássá tette az orvost, a költőt, a papot, a jogászt és a tudóst, aki a személy méltóságot feloldotta, és az emberi személyes szabadság helyébe a lelki ismeretlen kereskedelmi szabadságot iktatta. Szóval egy nyílt szemérmetlen kizsákmányolást tolta. Minden nemzetet rákényszerít, hogy elsajátítsák a burzsóázia termelési módját, hogy az úgynevezett civilizációt maguknál is meghonosítsák. Óriási városok nőnek, a város uralja a falut, s ahogy a falut a várostól, úgy a barbár országokat a civilizáltaktól, a paraszt népeket a burzsoá népektől, a keletet a nyugattól, tette függővé a burzsoázia. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, a tulajdont kevés kézben koncentrálta. Ennek szükségszerű következménye a politikai centralizáció, szövetséges viszonyban lévő független tartományokat, országokat, melyeknek különböző érdekeik, törvényeik, hagyományaik és vámjaik voltak. Egy nemzetét tömörítették, melynek egy a kormánya,
egy a törvénye, egy a nemzeti érdeke, egy a vámhatára.
Kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát. Veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát.
A munka megosztás és a gépek, kizsákmányolják a népet, de mert a nitata vagy egy olcsó fogásra, a munkás is kell a faj fenntartásra, a munka egy rühes, a kereset és rühes, a munka nő, az idő fogy, mint a gép, legyen gyors, de meg egy gyárban kattanása, nem tisztek, nem tisztek, mancsarában, nem kor, nem érdekes, csak a szerszám legyen egyes, kis középrendek, kisiparosok, kis kereskedők, járadékosok, kézművesek, kis parasztok, ügyességeteknél másnak ilyen nagyon, zúzd szét a gépeket, gyújtsd fel a gyárakat. És elnyomott osztályok ellentéte, az elnyomáshoz biztosítani kell a szolgailetet. De a burzsóázia képtelen az uralkodásra, ezért elkerülhetetlen a pusztulása.
Kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát. Veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát, veszem minden burzsóát.
Melóztak éjjel, melóztak nappal, nagy urak itt olyát, tolták a pappal. Erre jöttek a franciák, hübbéri tulajdon, Oreuel, polgári tulajdon, monsieur. Jött a nagy polgári millió, a gyár, az ipar, a tőke, a proli, akinek annyi vagyona, hogy Zoli. Bérmunka teremti a kibaszott tőkét, nem a tőkésnek van, és főkét nem a melósnak van, aki csak egy közgép tartozik a... Kürizik valahol, szerzi a pénz, a tőkés megbassza más felelősségét, a társadalom javának nincs semmije, legfeljebb a látszat, hogy van mindene, megy a sok meló, de hol van a lóvé, elviszi az itten a célőtség góré, magán vagyon, magán birtok, addig van mindenki melótok, a magán tulajdon nem lenne, az a sok pénz a közös bemenne, de lehet vagyonod kis polgár is, lehet vagyonod kis paraszti, lényeg, hogy nem lehet modern polgári, mert ekkora tulajdon meghűít bárkit.
Kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát, kísértet járja be Európát. Veszem minden burzsóát, 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 veszem minden burzsóát.